Kedves hallgatóink, orvos akart lenni, végül egy éjszaka úgy döntött, inkább a teológiára jelentkezik. Fel is vették a kolozsvári teológiára, majd 9 hónapig román katonának kellett lennie. Később családjával Magyarországra költöztek, bár ő maradni akart a határ túloldalán. Debrecenben szerzett lelkészi diplomát, és ma is első szolgálati helyén jármiban lelkész. Ismerjék meg Kós Csaba Leventét, a Nyírségi Református Egyházmegye főedzőjét, aki hobbiáról, a fociról is mesél nekünk. Hegedűs Márk beszélgetését hallják.
Az Európa Rádió hallgatói önt eddig sok esetben a foci szeretetéről ismerték, és most szeretném, hogyha ebből a beszélgetésből azért más is kiderülne önről. Úgyhogy kezdjük először a lelkipásztori mi voltjával. Emlékszik, hogy mikor és hol volt először templomban, Isten tiszteleten? Mi az első ilyen egyházi élménye az életéből?
Egészen jól emlékszem erre. Valószínűleg még Kisbábonyban is lehettem, hogy voltam már templomban. Lévén, hogy édesapám ott volt lelkipásztor 8 éven keresztül. De az igazi élmény, meghatározó élmény templomhoz, istentiszteleti alkalmazhoz köthetően az Kőszegremetén volt, az Avasban, ez határon túli részről beszélünk, itt a Partszívról, hiszen onnan települtünk, mi átjöttünk át, és édesapám ott volt 17 éven keresztül lelkipásztor Kőszegremetén, és ez nagyon meghatározó volt az életemben, úgy az első istentiszteleti alkalom, mint az édesapám prédikációi, igehirdetései, amelyek még sokszor máig bennem vannak, és sok minden visszaköszön belőlük.
Mond egy példát, hogy mire gondol, amilyen nagyon erős üzenet az édesapjától?
Gyerekként, ami nagyon megmaradt bennem, és én azt gondolom, egy kicsit talán én magam is próbálom ezt továbbvinni, hogy minden istentiszteletében, minden igehirdetésében törekedett arra, tudatosan valószínűleg, sőt biztosan, mert azóta beszéltünk erről, hogy valamilyen kis illusztrációval, egy kis példával világítsa meg jobban azt az igei mondandót, amit a Szentírásból vett, és ezek egy gyerekben jobban megmaradnak. Tehát a száraz istentiszteleti részek egy 5-6-7 éves gyermeknek azért még nem igazán mondanak, vagy jelentenek annyit, mint egy felnőttnek, nem is tudja úgy követni a gondolatmenetet. De amikor megjelenik egy kis illusztráció, és azt most erre tudnék példákat mondani, akár melyik alkalomról, de most nem is ez a lényeges, csak volt egy kis történet, ami egy édesapáról, egy édesanyáról szólt, hogy nevelték a gyereküket, hogy mutatták meg nekik a Krisztus szeretetet, és az mindig alátámasztotta azt az igei mondandót, amit éppen textusként édesapám felvett, és amikor kimentünk a templomból, akkor ezt mindig elmondtuk neki, hogy milyen jó volt ez a kis történet, és így sokkal jobban megértettük mi magunk az igei mondandót is ezen keresztül. Ez nagyon meghatározó volt, és igyekszem én is, most én nem mondom, talán én már nem vagyok ennyire következetes, mint ő volt, hogy minden istentiszteleten megtörténik ez, de nagyon sok alkalommal, akkor inkább így mondanám, szerepel valamilyen kis történet, ami én is azt gondolom, hogy a jelenlévő, de hát nem csak a gyermekekben, én azt gondolom, a felnőttekben is hagyhat pozitív nyomot.
Mennyire egyenes az út egy lelkész gyereknek, hogy lelkész legyen? Nyilván nem minden lelkész gyerekből lesz lelkipásztor. Ön számára ez mennyire volt evidens, vagy mennyire volt göröngyös ez az út?
Göröngyös út volt. Nem volt evidencia az, hogy mindenképpen ezt a pályát választom. Rengeteg hatás éri az ember gyermekként is. Egy dolog mindig bennem maradt, áldott emlékezetű édesanyám, ő nagyon ellene volt, hogy a fiai, hárman vagyunk testvérek fiúk, én vagyok a legidősebb. Valami miatt soha nem magyarázta igazán meg, vagy nem fejtette ki azt, hogy miért volt benne ez a fajta gondolkodásmód, vagy ellenállás, de ő mindig azt mondta, hogy jaj, hát ezt a pályát inkább nem. Ez egy nagyon nehéz pálya. Választottok valami jobbat, vagy könnyebbet, ami talán szimpatikusabb számotokra, és lehet, hogy ez azért az anyai útmutatás mindenképpen hatott rám, édesapám pedig soha nem erőltette. Sem azt nem mondta, hogy erre a pályára menjünk, se azt, hogy menjünk. Ő teljesen ránk bízta ezt, és ő mindig azt mondta, hogy az Úristen elrendezi és elrendeli mindenkinek az életútját. És ebből adódóan lehet, hogy az édesanyám szava jobban hatott rám, én egészen más irányba indultam el, én orvos szerettem volna lenni. Olyannyira, hogy gimnázium első-második évében kémiából és biológiából is külön órára jártam, azért, hogy a felkészülésem még teljesebb legyen. Szatmár Németibe jártam iskolába, és ott volt ez a külön óra is. Nagyon jó tanáraim voltak, akik teljes szívvel, lélekkel próbáltak ezen az úton terelgetni, meg egyengetni az utamat. És aztán történt valami, én ezt nevezném talán egy elhívásnak, Isten élménynek, vagy nem is tudom másként ezt most körülírni, megfogalmazni. Egyik este hazaérkeztem a biológia külön külön óráról, jó hangulatban, nagyon jól lement minden. Tanár megdicsért, hogy jól haladunk az úton, és az anyaggal is teljesen jól állunk, és lefeküdtem ezzel a gondolattal. Reggel pedig, amikor felébredtem, akkor teljes határozottsággal a reggelinél nagyszüleimnek, mert én nagyszülőktől jártam Szatmárnémetibe iskolába, hiszen én csak 45 kilométerre volt lelkész a Szatmárnémetitől. Bejelentettem a reggelinél nagyapámnak, apai nagyapámnak és nagymamámnak, hogy én többet nem megyek már külön órára. Hát nem tudták, hogy mi történt, elkezdték kutatni abból az oldalról, megközelíteni a kérdést, hogy bizonyára megbántott, vagy megsértett a tanár, vagy valami olyan élményem volt, ami negatívan hatott már. Mondták is az új neveket, hogy kikhez fogok majd ezután akkor inkább órára járni, akik talán még odaszántabban fognak segíteni engem ebben a felkészülésben. És én elmondtam, hogy nem, én teológiára szeretnék menni. Innentől elengedtem az orvosit, és én teológiára szeretnék menni. Nem tudtam megmagyarázni, talán szép lenne, meg jobban hangzana, most elmondanám azt, hogy éjszaka valamilyen látomásom volt, vagy bármi más, nem volt ilyen. Valami mégis az emberi lélekben, vagy gyermeki lélekben lejátszódott, végbement, hogy estétől reggelig ez megfogalmazódott, ez kimondhatóvá vált, nagyjából egy nagyon szigorú ember volt, tehát ő előtt, amit mondott az ember, arra vigyázni kellett, és én vettem a bátorságot, hogy reggel bejelentsem, hogy én többet nem vagyok hajlandó külön órára járni, hanem készülök a teológiára. Nagyjából egyébként nagyon örült neki, édesapám nagyon boldog volt, édesapám elsírta magát bánatában, hogy milyen szép lett az orvosi pálya, és én módosítottam, és ez nem biztos, hogy jó lesz, de hát jó lett, mert amit az Úristen eltervez, elrendez, az mindig helyes és jó. És valami hasonlót élt át a legkisebbi köcsém, ő meg tanár akart lenni, történelmi tanár, onnan módosult a teológia. Egyedül a középső öcsém, a nagydoboson és népparasztján szolgáló középső öcsém volt az, aki már 4 évesen is azt mondta, hogy ő lelkész lesz, és amikor megkérdezték miért, azt mondta, hogy azért, mert a papot mindenhová meghívják vendégségbe, és ez neki nagyon tetszett. Ő ez volt az ő részéről a motiváció. De nekem ilyen Varga Betűs volt, lehet így mondani, mert én akkor 16-17 éves voltam már inkább. 17. éves voltam, amikor ezt a döntést meghoztam. Onnantól viszont már nem volt eltántorító erő, hanem teljes lelkesedéssel és odafigyeléssel, meg hát a felkészülés komolyságával igyekeztem a felvételivel készülni. Ott egész más volt a felvételi rendszer a kolozsvári teológiára. Általában a parciumi részből, a Királyhágó melléki egyház kerületből egyetlen egy főt vettek fel évente, ez így volt meghatározva a 80-as években, és hát a jelentkező száma az általában ilyen 14 vagy akár attól több is volt. Tehát azt jelenti, hogy 14 főből egy jutott be, a többieket pedig eltanácsolták más irányba. És itt is megerősítés a számomra ez, hogy az Úristen rendezte ezt így vagy alakította ezt az utat számomra, mert hát az esélytelenség mélységéből jöve, ha lehet így fogalmazni, azonnal elsőre 1984-ben felvételt nyertem, megelőzve a mögöttem lévő 13 főt, és bejutottam a teológiára, amit aztán 85-ben el is kezdtem, hiszen ott volt egy 9 hónapos sorkatonai szolgálat, ami még várt ránk 84-től 85 júniusáig, és majd 85 őszén kezdtem a tanulmányaimat Kolozsváron.
Merre volt sorkatona?
Nagyvárad mellett Belényesen voltam, és nagyon jó élményeim vannak, sokszor emlegetik, főleg itt az anyaországban végzettek, hogy ők is voltak katonák, de hát Lentibe meg nem tudom milyen helyeken elég kemény időket éltek meg. Romániában az volt a szokás, nem csak a teológusok számára, hanem minden egyetemre bejutottnak, hogy ha bejutott valaki, akkor azonnal elvitték, de csak 9 hónapra. Rövidített katonaság az volt a neve ennek, mert másfél év voltam, hogy ott is a sorkatonai szolgálat, de mi csak 9 hónapra mentünk, hogy az esztendő, a bejutás esztendejének a szeptemberében bevonultunk, és következő év júniusában leszereltünk, hogy már következő szeptemberben lehessen kezdeni a tanulmányokat az egyetemen. És nagyon szép emlékem van róla, mert együtt voltunk, teológiára bejutottak, 48-an, román fiúk is voltak, tehát az ortodox teológiára bejutottak, római katolikus teológusok, unitárius teológusok, evangélikusok és reformátusok, így voltunk 48-an, és nagyon korrekt és tisztességes tisztek foglalkoztak velünk, akiknek nem az volt a céljuk, hogy egyfajta megalázáson vagy megaláztatáson vigyenek minket keresztül, hanem sokkal inkább, ami célja is lenne, vagy célja volt annak idején a sorkatonai szolgálatnak, kicsit rendet, fegyelmet tanulni, erősíteni fizikálisan is magunkat, a figyelmünket, és egyfajta közösséget is teremteni, ez mai napig nagyon szép emlék számomra. Ezt külön még szépé teszi az, hogy az akkori belényesi református lelkipásztor a református katonákat kihívtam egy-egy alkalomra, egy kis beszélgetésre, vagy éppen egy teára, vagy egy-egy vasárnapi ebédre, és ott jókat beszélgettünk, és ez lelkileg is nagyon pozitívan hatott ránk, hogy a helyi lelkész ebben a kérdésben is ennyire nyitott, hogy az ott katonai szolgálatot teljesítő fiatalokat gardírozza, meg felkarolja, meg lelkileg is erősítse és bátorítsa.
Aztán elkezdte a teológiát Kolozsváron, ott is fejezte be egyébként?
Nem ott fejeztem be, ez nagyon érdekes volt. Én az első 3 évet, 85-től 88-ig végeztem el ott. Ez is az Úristen nagy kegyelme volt, hogy a papírokat, az áttelepüléshez, a hivatalos áttelepüléshez szükséges papírokat éppen úgy kaptuk meg, hogy 88 nyarán tudtunk jönni. Tehát én június végéig, körülbelül addig tartott ott is a vizsgaidőszak, a 3. évet be tudtam fejezni. 88. augusztus 12-én települtünk át, jöttünk át Magyarországra, és így egy különbözeti vizsgával vagy elbeszélgetéssel én már szeptemberben a 4. évet mindjárt tudtam folytatni. Tehát nem volt kieső év, nem volt üres járata, ahogyan mondani szoktuk ezt, hanem azonnal folyamatában nekem 88. szeptemberében folytatódhatott a Debreceni Tudományi Egyetemen a tanulmányom, és 4/5 évet már itt végeztem Debrecenben, és így 90-ben fejeztem be az 5. évet. Hát a 6. évet meg egészen másként végeztem, mint a mostani teológusok, mert akkor még annyira nagy volt a lelkész hiány, hogy minket egyből kihelyeztek, én járműbe kerültem mindjárt 90. október 1-től, és a szomszédban szolgáló Tóthor János, az őri gyülekezet lelkipásztora volt a felügyelő lelkészem, mert egy évig azért csak a úgymond a 6. évet nekünk is el kellett végezni, de már kint gyülekezetben, és felügyelő lelkész vezetése, irányítása és tanácsadása mellett zajlott mindez.
Egy pillanatra még a teológiára ugorjunk vissza. Milyen volt ez az átmenet, ez az átköltözés, hogyan fogadták a debreceni teológián a tanárai, a teológus társai, hogyan érezte magát ekkor? Nyilván nem könnyű, még akkor is, hogyha mind a kettő magyar református teológia, mégiscsak váltani kellett, és át kellett lépni egy határt.
Az itteni fogadtatás az a legnagyobb szeretetben történt és zajlott. Tényleg úgy tudok ma is csak visszaemlékezni rá, hogy hálaadással az Úristen iránt, és nagy elismeréssel és szeretettel a ott tanítók iránt, mindenki iránt, meg a társak iránt is, mert őszinte nyitottsággal fogadtak bennünket, és mindenben segítségünkre voltak, hogy a beilleszkedés, vagy az új területen való iránymutatás általuk is előmozdítasson. Nagyon jó élményem van, és nagy köszönettel is tartozom én magam is. Meg hát az öcsém belőle az 1. évet kezdte mindjárt akkor 88. szeptemberében, Debrecenben. Mi ezt éltük meg, ezt tapasztaltuk meg. Sokkal nehezebb volt, legalábbis az én számomra, önmagamban rendezni és tisztázni ezt. Hiszen azért már 22 évesen, én 66-os vagyok, és 88-ban jöttünk át, 22 és fél évesen, az ember már sok mindent látott a világból, és sok mindenről van határozott véleménye, és bizony nekem az volt a véleményem, hogy süllyedő hajót nem igazán hagy el az ember. Csak a gyávák, a gyengék teszik ezt, akiben van egyfajta lelki tartás, az kitart a végsőkig. És ezért egy nagyon nagy lelki traumát, ha lehet így fogalmazni, okozott ez az áttelepülés számomra. Még azt hozzátenném, hogy én magam, amikor a papírokat édesapám még beadták az áttelepülésre vonatkozóan, és amikor igen mondott rá a román állam, és már jöhettünk, tehát megkaptuk a zöld lámpát mindehhez, akkor én még mindig azt mondtam, hogy jó, akkor tessenek áttelepülni a két testvéremmel, öcsémmel együtt, és én meg ott maradok, és aztán majd valahogy tartjuk a kapcsolatot családilag. Hát persze az ülők ebben nem mentek bele, és hát volt egy olyan mondatuk, ami amúgy megalapozott és jogos mondat volt, csak én akkor ezt egy kicsit ilyen zsarolásnak véltem, vagy ítéltem meg. Azt mondták, hogy hát akkor senki nem jön, ha én nem megyek, akkor mindenki marad, de akkor jól tudom, hogy az öcsémet, aki már nem biztos, hogy olyan felkészültem vágott neki a teológiára való felvételének, mint annak idején én, mert még nehezebb volt a helyzet, még több volt a jelentkező. Ha nem jut be, akkor azonnal, ilyenkor az volt a jutalom, úgymond, hogy elviszik katonának, már másfél évre persze, ha nem jut be valaki, és hát a szénbánya meg ehhez hasonló finomságokkal lehet így fogalmazni, adattak a magyar fiataloknak ilyen esetben. És hát nem terhelték ezt, hogy akkor az öcsém esetleg ilyen nehéz terepen, ki tudja, hogy milyen végkifejlettel, vagy végkimenetellel lesz majd katona, és így aztán én mégis rábólintottam, de nagyon nehéz szívvel, önmagammal is egyfajta belső vívódást, harcot, tusakodást folytatva, és bizony idő kellett, amíg ebben is áttelepülésünk után az a fajta megnyugvás fogalmazódott meg bennem, hogy hát ha valljuk, mondjuk, hogy semmi nincs véletlenszerűen, és tényleg az életünk minden szegmenssel, minden mozdanata, főleg az ilyen nagy sorsfordító történések az Isten kezében vannak, hát akkor ebben is meg kell látnom, nekem is meg kell látnom az Isten kezének vezetését, és ezért kell most itt lennünk, mert ő itt akar bennünket látni a szolgálatban. Édesapámat is, meg majd engem, öcsémet, meg hát később időt a kisebbik öcsémet is.
Említette, hogy 90-ben Jármiba került lelkipásztornak, azóta is ott szolgál?
Hát én azóta is itt szolgálom, én most a 32. évet kezdtük el. Kicsit később kaptam meg a paposi gyülekezetet, azt 92. február 1-től. Itt kezdtem járni, és azóta is itt lakunk családommal együtt, és itt végzem a szolgálatokat. Valahogy egymásra talált gyülekezet és lelkipásztor, és ennek tudható be, hogy ilyen hosszú ideje már itt vagyunk. Amikor ide kerültünk, az akkori gondnokom, áldott emlékezetű Győrsi Gyula bácsi, én azt mondta nekem, hogy tiszteltes úr, akkor majd innen menjen nyugdíjba is. És én azt mondtam neki, hogy gondok úr, én házasságot nem kötök Jármival, azaz örök hűséget ebből adódóan nem is fogadok Járminak, majd a Járminban élő testvéreknek, de amíg tudunk úgy együtt dolgozni, presbitérium, gyülekezet, lelkipásztor, amíg ezen az Isten áldása van, amíg békességben megvagyunk egymással, amíg nem belső feszültségek, harcok jellemzik ezt a közös munkát, addig van értelme ennek, és én addig szeretnék is maradni, ha az Úristen segít ebben. Amint ez valamiért megváltozik, megfordul, akkor a gyülekezet nem költözhet el, tehát innentől egyértelmű, hogy a lelkésznek kell venni a sátorfáját és tovább állnia. Így adtunk kezet egymásnak gondok urral, és hát azóta valóban azt tapasztalom, azt érzem, hogy az Úristen áldásán túl az itt élők többségének támogatása, pozitív hozzáállása, segítőkészsége, lelkesedése, mind a mai napig meglévő lelkesedése övezi a szolgálatainkat, és teljes mértékben segítségünkre vannak a célok elérésében.
Hogy jött mindehez még a Nyírségi Egyházmegye főjegyzői szolgálata? Meséljen erről.
Hát ez azután adatott és adódott, amikor dr. Gál Sándor Esperes úr a tisztségét elfoglalta. Mi először az egyházmegyei tanácsba kerültem be, és utána a második, az Esperes úr második ciklusa alatt történt egy olyan esemény, amire nem számoltunk, és ami mind a mai napig azért én azt gondolom, hogy itt szolgáló lelkipásztorokban egy fájósebbként él, hogy az akkori főjegyző, Kozma Mihály apagyi lelkipásztor, hát egy év megtöltötte a főjegyzői tisztségben, és 45 évesen elment a minden élők útján, és akkor hirtelen jött egy új választás, időközi választás, és akkor kért fel engem Esperes úr. Azt hozzá kell tenni, hogy Esperes úrral mi együtt végeztünk 1990-ben, sőt a kedves felesége is akkor végzett, Eszter, és így mi hárman, igaz csak két évig, tehát 45 éven, de évfolyamtársak voltunk. Volt egyfajta kapcsolódási pont, egy lelkészi kiskörhöz tartoztunk nagyon sokáig, mert Esperes úr Ramocsázán szolgált a nyíregyházi szolgálatai előtt, és így lelkészi kiskörben is együvé tartoztunk, többször, hát ilyen havi, két havi rendszerességgel összejártunk, jó kapcsolat volt köztünk, és ekkor Esperes úr megtisztelt a bizalmával, néhai Kozma Mihály halála után engem kért fel erre a tisztségre. Az elején én egy picit még úgy óckodtam, vagy óvatoskodtam e tekintetben, de aztán az ő határozottsága meggyőzött e tekintetben, bátorított, hogy mindenben ő maga is majd segítségemre lesz, és így együtt tudunk majd menni, vagy együtt tudunk majd haladni. Így már a második ciklusban is azt a második részt, az 5 évet, tulajdonképpen 6 évből, így ebben a tisztségben és minőségben tudtam tölteni, és most az Esperes úr harmadik ciklusa kezdetén pedig ő ismételten megkérdezte, hogy akkor tudunk-e így tovább haladni, mert ő szeretné, hogyha ez a felállás maradna, és én természetesen itt már azonnal igent mondtam erre a felkérésre, hiszen ez egy megtisztelő felkérés, és megtisztelő cím is egyébként, hogyha valaki egy egyházmegyében az Esperese mellett állva főjegyző lehet, és ebben a szolgálatban is kiveheti a részét.
Köszönöm, és egy utolsó kérdést, témát hozzunk még be, a focit. Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy említettem, hogy már sokszor beszélgettünk a lelkipásztorok foci tornáiról itt a rádióban, úgyhogy akkor zárásként még erről egy kicsit. Itt is hagyd kezdjem azzal, hogy mi az első foci emlék? Emlékszik, hogy mikor volt először egy stadionban egy labdarúgó mérkőzésen, vagy mi az a saját meccs élménye, amikor ön is focizott a barátaival, vagy valamilyen csapatban?
Hát mind a kettőre van élményem. A stadionban töltött idő, rendszeresen ott töltött idő, az egész kicsi koromtól kezdődött. Nagybátyám, édesapámnak a testvére, Szatmár Németiben volt orvos, és ő rendszeresen nagy futballrajongó volt, és rendszeresen kijárta a Szatmári Olimpia, ez volt a helyi csapatnak a neve, a Szatmári Olimpia mérkőzéseire, és hát egészen apró gyerek voltam, harmadik osztályos, akkor már nagyszülőktől jártam ott iskolába, és egy alkalommal nagybátyám azt mondta, hogy na hát neki van egy jó ötletem, elvinne egy ilyen meccse engem, mert a fiát is vittem mindig magával, de a fia nem nagyon volt foci rajongó, és úgy szerettem volna, ha van valaki olyan is mellette, akivel meg tudja beszélni a dolgokat, meg aki vele együtt tud lelkesedni ezeken a meccseken, és így onnantól kezdve a Szatmári Olimpia hazai mérkőzéseit rendszeresen látogattam, nagybátyám kíséretében természetesen, és hát ez volt az első élményem is, az a hangulat, ami Szatmár Németiben azért egy elég komoly 100-130 ezeres városról beszélünk, ott annak idején a 70-es években teltházas meccsek voltak, tehát 15-20 ezer ember, nem volt annyi hely, hogy egy gombostűt lehetsünk, olyan tömeg volt a mérkőzéseken, és hát ez az élmény, ez meghatározó volt, és még inkább magával ragadó számomra. Egyéni szempontból pedig én azt gondolom, hogy néhány esztendős lehettem, amikor már tudom, hogy a labda szeretete az meghatározó volt, én csapámmal mindig kint focizgattunk az udvaron, tehát ha valami játék került szóba, akkor ez az első helyen szerepelt a játékok sorában. És ez aztán mind tovább fejlődött, iskolában is rendszeresen a focihez közel voltam, és mindig a foci szervezésében, meg abban való részvételben szerepet vállaltam. És iskolai bajnokságok, tehát ami ilyen jellegű focihoz köthető történés volt az iskolában, abban én mindig benne szerepeltem. Tehát abból soha nem kívántam kimaradni. És hát én azt gondolom, hogy ez családilag is így ment, meg megy tovább mind a mai napig, mert a fiam is ugyanebben a gondolkodásmódban töltött az iskolai éveit, egyetemi éveit is, az egyetemi csapatban is benne volt, és hát most, amikor már hatodéves, mert ő is teológiát végzett, vagy végezve most hatodéves, ő is minden futballhoz köthető eseményben részt vesz és részt vállal.
Az édesanyja említette, így hivatkozva már szóba került a beszélgetésben, hogy nem könnyű, és próbálta esetleg, idézőben mondom, lebeszélni önöket a családban, hogy lelkészek legyenek. Az ön családja, a felesége, gyermekei hogyan viszonyulnak az ön hivatásához?
A feleségem teljes már szélességgel mellettem áll, most már több mint 31 esztendeje. 90-ben házasodtunk a Szatmári Lántos templomban, és úgy kerültünk már járműbe együtt ki, és ő valóban a lelkészi munkában a fő támaszom, ő hitoktató és könyvtáros a településen járniban, de a karácsonyi, meg minden más ünnepi gyermekprogramok, templomhoz köthető, vagy azon kívüli gyermekprogramok vonatkozásában mindenben segítségemre van, ő szervezi ezeket. Hát egy nő közelebb is áll lelkületéből adódóan a gyermeklelkekhez talán, és így nagyon jól szót ért velük. Nagyon szeretik is, és tényleg úgy veszik körül azzal a lelkesedéssel, ami az én számomra is egyfajta példa. Minden területen igyekszik maximálisan mellettem állni és elősegíteni a munkámat. Az egy más kérdés, és itt ezt is meg kell említeni, hogy mind emellett a két gyermekem tekintetében is a döntő többségét a munkának, a gyermeknevelés szent és szép szolgálatának azért neki kellett vállalni, végezni, mert rengeteg más szolgálat miatt nekem mindig kevesebb idő jutott, mint amennyi kellett volna sajnos, ez sokszor eszembe jut, de ő ebben is maximálisan ott állt a fiam meg a lányom mellett. És én azt gondolom, hogy abban, hogy a fiam most már hatodéves teológus, és most a hatodévét ő éppen Debrecenben a Nagyerdei gyülekezetben főtiszteltő Püski Lajos főjegyző úr, egyházkerületi főjegyző mellett végzi, ebben nagyon nagy szerepe volt a feleségemnek, aki a tanításával, a példaadó odaszántságával, én azt gondolom olyan mintát adott a fiunknak, hogy ő e felé, a pálya felé tudott orientálódni. A lányú pár más irányba ment, ő most első éves a Debreceni Gazdaságtudományi Karon Nemzetközi Gazdálkodás szakon, de hát azért az ő lelkületében, lelkiségében is megmutatkozik mindaz, amit az édesanyjától látott. Szépen fogalmazva, az anyai pecsét és bélyeg a lelkükön, mind a két gyereknek a lelkén ott van, hála Istennek, és ez nagyon meghatározó. Egy odaadó, odaszánt, hitben élő feleség a legnagyobb és a legstabilabb és a legbiztosabb támaszom a lelkipásztornak és segítője is ebben a szolgálatban.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben Kós Csaba Levente, a Nyírségi Református Egyházmegye főjegyzője volt a vendégünk, a riporter Hegedűs Márk volt.